Kedves gyülekezet, egy ige hirdetés sorozatban vagyunk benne, mégpedig a szövetség az, ami hétről hétre előttünk van. Azt keressük, hogy mit jelent számunkra Isten szövetségének a mélysége, a titka. Mit jelent, hogy Isten az ő velünk való kapcsolatát valamilyen módon keretezi, és ennek a keretezésnek a tartalma és a formája is a szövetség, és az Istennek az irántunk megmutatkozó hűsége. És ezekben a mostani vasárnapokban egy általánosabb tanítások vannak a szövetség természetéről. Mit jelent az, hogy Isten szövetségre lép az emberrel? Hogy működik ez az egész? Ugyanis a Bibliában nagyon sok történet szól erről. Nagyon sok oldalról meg lehet ezt közelíteni. Majd a második felében lesz a sorozatnak olyan, hogy konkrét történetek lesznek, amikor egy-egy bibliai szereplő lesz előttünk, akivel Isten szövetségre lép, vagy egy nép. Az lesz a történeti része inkább. A mai témánk, a mai igehirdetésnek a címe a szövetség jele. És hadd kezdjem azzal, hogy az elmúlt vasárnap egy olyan része volt az igehirdetésnek, amikor arról beszéltem, hogy Isten az ő népének a szívére helyezi, hogy emlékezzenek a szövetségre, mert ez nagyon könnyen elfelejthető. Nem azért, mert az ember általános memória zavarai miatt így egyszer csak kihullik a fejéből, hanem hogyha azt gondolja az ember, hogy Isten az ő hiányainak a betöltője, akkor amikor teli lesz a hasa, akkor azt gondolja, hogy már nincs szüksége Istenre. És pontosan ezért Isten azt mondja, egyrészt, hogy én azért nem ilyen vagyok, és hogy emlékezz, emlékeztesd magadat, emlékeztesd a fiaidat, a gyermekeidet, maradjanak a szívedben az Isten szövetségének az igéi, írd fel magadnak, írd fel az ajtófélfádra, kösd a kezedre, és legyenek ott veled mindazok a képek, szimbólumok és jelek, amelyek emlékeztetnek arra, hogy az Isten hűséges. A mai napon tehát úgy olvasom Isten igét, hogy egy olyan történetet hozok most elétek, amiben a szövetség jele lesz előttünk, az az elsődleges mód, ahogyan Isten népének emlékeznie kellett a vele való szövetségre. Mózes első könyvének 17. részéből olvasom a 9-től a 14. versig Isten igéjét. Ezt mondta Isten Ábrahámnak, te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is, nemzedékről nemzedékre. Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök. Metéljenek körül nálatok minden férfit. Metéljétek körül szemérem testetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele. 8 napos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket, nemzedékről nemzedékre. Akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken, örök szövetségként. Kedves gyülekezet, eléggé vegyes érzéseink lehetnek, amikor ezt az igét felolvassuk. Lehet, hogy valaki számára ez egy picit kínos, esetleg vicces, vagy idejét múlt, vagy közönséges, rendkívül barbár dolog. Körülmetélkedésnek a törvényéről olvastunk itt. Valószínűleg ezt a legtöbben ismerjük, vagy hallottunk már róla. Másrészt nem csak a témának lehet egy ilyen hatása, hanem a lekcióra, ha figyelmesen figyeltünk, akkor Pál elég részletesen jellemzi, meg írja, hogy hát egyébként egyáltalán nem számít a körülmetélkedés. Nem számít az, hogy ki van körülmetélve, vagy ki nem, hanem az, hogy ki tartozik lélek szerint valóban Istenhez, ki az, aki hisz Jézus Krisztusban, és a galatáknak, akiknek ugye gondjuk volt a törvény betartásával, az ószövetségi dolgokkal, hogyha eljött Jézus, akkor most be kell tartani a törvényt, vagy nem, törvény által igazolunk meg-e, vagy nem, számít-e a körülmetélkedés, vagy nem, aki megtért keresztény, akkor annak körül kell metélkednie, vagy nem. Szóval ez ott volt ebbe a gyülekezetbe, és ugye nekik írja Pál ezt, hogy hát ez nem annyira fontos, nem ez a lényeg. És könnyen fel jöhet ez bennünk is, hogy hát igen, mi Isten népe vagyunk, az új szövetség népe, hinni kell Jézusban, semmi közünk a körülmetélkedéshez. Ez egy régi jel, ez egy elavult dolog, miért kell egyáltalán vele foglalkoznunk? Azt gondolom, hogy azért kell vele foglalkoznunk, mert valamilyen módon, amikor Isten szövetséget köt Ábrahámmal, minden hívő atyával egyébként, akkor ez egy nagyon fontos jel, amit ő ad, és ő választ a szövetségre való emlékezésként. És remélem, hogy az igehirdetésben egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi úgy általában a a jeleknek a szerepe az Istennel való kapcsolatban, és mik ennek a körülmetélésnek a dimenziói. Három dologról fog beszélni. Először arról, hogy általában hogy működnek a jelek. Miért vannak ilyen emlékeztető jelek az ember életében, és az ember működésében mi a szerepe a jeleknek. Másodszor a körülmetélkedésnek a dimenzióit fogjuk végignézni. Milyen is volt itt tényleg Ábrahám korában ez, aztán a prófétai igehirdetésben, a proféták korában hogy változott ez, és az új szövetség mit mond röviden a körülmetélkedésről. És végül harmadszor pedig a szövetségi kapcsolatnak a minőségéről szeretnék beszélni, amire gyakorlatilag a körülmetélkedés is mutat. A körülmetélkedés tehát egy jel, mindaz jel, ugyebár, ami önmagán túlmutat. Tele van az életünk jelekkel, és nagyon érdekes előadásokat lehet találni, akár az interneten is, arról, hogy hogy működnek a jelek, miért van erre szükségünk, mi a jeleknek a különböző osztályozása, milyen típusai vannak, mit jelöl, milyen jelrendszerek vannak a mindennapi életünkben. Tele is tele vannak, elsősorban ugye a kommunikációnkhoz kapcsolódóan jelekkel az életünk. Az, hogy én most beszélek, és ti ezt értitek, az egy jelrendszer miatt van. Az egyik legösszetettebb jelrendszer az a nyelv. Ami onnan indul, hogy megtanuljuk az iskolában a betűket, és a hozzá kapcsolódó hangokat, az abból alakuló szavakat, és azoknak a jelentését, és azokat mondattá formáljuk, és így tovább. De gondoljunk csak bele, hogy milyen fontos a jeleknek a jelenléte a gazdaságban, a márkajelek, azok a logók, amelyekről már messziről tudjuk, hogy ez mit jelent. Vadidegen emberek, főleg tinédzserek, de felnőttek is, egy társaságban meglátnak valakit, akinek ugyanolyan cipője van, mint nekik, meglátnak mondjuk csak egy T betűt, vagy egy akármilyen pár csíkot mondjuk a cipőn, és azonnal tudják, hogy ő hasonlóan gondolkozik, mint ők. Ez pedig mindössze egy jel. De gondoljunk arra is, hogy a jel nagyon sokszor mennyit elmond a viselőjéről, és nagyon sokszor, hogy meg lehet bélyegezni ezen keresztül embereket. Nem is olyan régen, a 20. század közepén zsidó származású embereknek sárga csillagot kellett hordaniuk. Azért, hogy világossá legyen mindenki számára, hogy ők zsidók, és sajnos ez alapján bélyegezték meg őket. Mindenfélére lehet használni ezt. A jel ugyanis sűrít, és mindig valamihez kapcsol. És az a jel, a körülmetélkedés, ami itt van előttünk, a sokféle kategória szerint egy úgynevezett emlékeztető jel. Egy olyan jel, ami nem különleges, majd mindjárt elmondom, hogy abban a kultúrában miért nem volt az, hanem valamire emlékeztet, és mindenképpen magán túl mutat. Nézzük most meg részletesen, ez lesz a leghosszabb rész az igehirdetésben, hogy mik voltak ennek a körülmetélkedésnek a dimenziói. És nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy jól értsük ezt, látnunk kell, hogy nem arról van szó, általában a Szentírásban egyébként az ilyen dolgokkal, hogy most bemutatom nektek a körülmetélkedés evolúcióját. Nem arról van szó, hogy volt egy ilyen primitívebb része az Ószövetségben, aztán itt tisztult, meg így nemesedett. Ez ugye a modernista fejlődés szemlélet, amit nem található meg a Bibliában ilyen módon, hanem azt látjuk, hogy valamilyen módon kibontakozik, alakul, és van egy útja, egy jelentősége Isten népe életében annak, hogy mit is jelent ez a körülmetélkedés. Induljunk ki abból a kultúrából. Abban az ókori kultúrában, és abban a kultúrkörben, ahol Izrael élt, a legtöbb nép, vagy a népek egy része élt a körülmetélkedésnek a szokásával. Van egy nagyon primitív vallástörténeti gyökere ennek, úgynevezett védő varázslat démoni hatalmak ellen, amelyek a szaporodást gátolhatják. Nagyon sok ilyen primitív törzs alkalmazza ezt. De ezzel együtt egy teljesen bevett egészségügyi, kulturális szokás volt ez, és nagyon érdekes, mert az ókori egyiptomiak, ammóniak, moábiak, edómiak éltek vele, viszont az asszírok és a babiloniak és a filiszteusok nem. Ennek különös jelentősége lesz akkor, amikor gondoljátok el, hogy Isten népe fogságba kerül egy olyan néphez, akik nincsenek körülmetélve. És őket emlékezteti ez a dolog, hogy Isten mégis ott is hűséges, és nem fordul el tőlük. Minden esetre, ha megnézzük az Ábrahámnak adott parancsnak az időszakát, akkor az, amit ott Isten mond, ez nem volt valami rendkívüli, elképesztő, hihetetlen dolog, amiről még soha nem hallott Ábrahám és az ő utódai. Nem egy olyan dolog volt, ami exkluzív volt, ami azért volt különleges, mert soha senki máshol nem alkalmazta. Hanem azért volt rendkívüli, mert Isten azt mondta, hogy ez a dolog emlékeztet téged arra, hogy én hűséges vagyok hozzád, és hogy te kapcsolatban vagy velem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük a körülmetélkedéssel kapcsolatban. Nem a jel a különleges, hanem mert Isten azt mondja, hogy ez a velem való kapcsolatra fog emlékeztetni téged. Nagyon érdekes, hogy elolvassuk ezt az igeszakaszt, az Ábrahámnak adott parancsot, hogy miközben ezt egyen-egyenként minden fiú gyermeken végre kellett hajtani. És ez tulajdonképpen, ha mondjuk szembe jött valaki velünk a pusztában, hogy nem látszott rajta, hogy ő körül van metélve vagy nincs, ez egy saját, benső, személyes dolog, ugyanakkor ezt mindenkinek meg kellett tennie a nép körében. Ma már szinte elképzelhetetlen ez, hogy ez egy kollektív parancs, és senki nem kérdezte meg se azokat a családokat, se a gyerekeket, hogy ők akarnak-e körülmetélkedni. Beleszülettél, ide tartozol, benne vagy az Isten szövetségének a hűségébe, akkor te körül vagy metélve. Pont. A mi kultúránk számára ez egy teljesen értetetlen dolog. Hogy lehetséges ez? Onnan érthetjük meg, hogy Isten az ígéretet is, amit hozzáfűz, kollektív módon teszi meg. Azt mondja Ábrahámnak, Istened leszek neked, és a te utódaidnak is. Az ígéret kollektív, ezért a jelnek is az kell, hogy legyen. De ami különösen szép ebben, hogy ezzel a jellel együtt Isten egy új identitást ad Ábrahámnak. Ne felejtsük el, hogy ez akkor történik, amikor új nevet kap Istentől, és azt mondja, hogy nem Abrám vagy, hanem Ábrahám, és hogy én téged választottalak ki, és ebben a kapcsolatban meg foglak tartani. Jövőd van, Ábrahám, nagyon öreg vagy már, de gyermeked lesz, sőt, nép fog tőled származni. Ebben a testi jelben és az emögött lévő, az erre mutató kapcsolatban ott van Isten ragaszkodása. Ott van Isten hűsége. És ott van, hogy ez a jel, ez nem egyéni, hanem egy közösségi kérdés. Ezért nagyon szigorú a hozzá kapcsolódó szankció, hogy tisztátalan az, aki ezt nem teszi meg. És milyen szép, hogy azokkal is meg kellett tenni, akik a szolgák voltak, akik másonnan származtak, de oda tartoztak ahhoz a családhoz, ahhoz a közösséghez. Akik lehet, hogy származás szerint nem zsidók voltak, de részei lettek a szövetségnek. És ez előre mutat már arra, hogy Isten szövetsége sokkal tágabb, mint ahogy itt még talán látszik. De nézzük tovább, és menjünk tovább, mert ez nagyon jól hangzik, oké, Ábrahám ezt vette, neki ez nem volt talán annyira nagy dolog, megértette, hogy ez a kapcsolatról szól, de minden jel és minden olyan dolog, ami egy konkrét keret és forma, sajnos tudjuk, hogy úgy működik, hogy kiüresedik, és nagyon könnyen elveszhet mögüle a lényeg. Nagyon könnyen adhat egy ilyen hamis biztonságot, nem? Hogy beleszületek ebbe a népbe, beleszületek a szövetségbe, rajtam van a szövetségnek a jele, Isten megígérte az ő hűségét, aztán megy minden a maga útja és módja szerint. És a proféták figyelmeztetik Isten népét már elég hamar, hogy a szíveteket metéljétek körül. Azaz, a szövetségnek van egy lelki tartalma, a bensőtöket, a lényetek mélyét szánjátok oda az Istennek, és nem elég a külső jel, nem elég a forma, hanem ha a lényednek a középpontja nem tartozik az Istenhez, ha a tetteid, a döntéseid középpontja, gyökere, a motivációidnak a gyökere, ha ott nem Úr az Isten, és ott nincs jelen az Isten szövetségére való emlékezés, akkor hiába a külső jel. Három igét szeretnék felolvasni, ahogyan ezt a proféták mondják. Jeremiás 6:10. Kinek mondjam el, kinek bizonygassam, hogy végre meg is hallják? Körülmetéletlen a fülük, nem tudnak figyelni. Gyalázzák az Úr igéjét, nem lelik kedvüket benne. A proféta igehirdetésben metafora lesz a körülmetélkedés, és a szívre, a fülre, és gyakorlatilag az összes olyan fontos szervre, emberi szervre, ami valamilyen módon ugye a meghallás, az odafigyelés, az Istennek az uralmát, ezt a középponti szerepet, mindezeket jelzik, ezekre használják a proféták. És emlékeztetik a népet. Nem elég, hogy megvan a fizikai körülmetélkedés, mert a lelked, a lényed kell, hogy Istenhez tartozzon. Három Mózesben olvassuk ezt. De ha megvallják bűneiket és atyáik bűnét, hogy hűtlenséget követtek el ellenem, meg azt, hogy szembeszálltak velem, ami miatt én is szembeszálltam velük, és elvittem őket ellenségeik földjére, ha majd megalázkodik körülmetéletlen szívük, és békével hordozzák büntetésüket, akkor visszaemlékezem a Jákobbal kötött szövetségemre. Megalázkodik körülmetéletlen szívük. És többször is elhangzik ez Jeremiásnál és Ezékielnél is. És mind arról beszél, hogy Isten népét önmagában ezek a jelek és ezek a formák nem tartják meg és nem őrzik meg. Kicsit szomorú ezt olvasni. Engem elszomorít, meg is rendít, hogy minden adott. És miért van akkor ez? Miért működik így? És nyugodtan vonatkoztassuk már itt magunkra ezt az egész kérdést, és ne egy, régen élt hűtlen népen sajnálkozzunk, hogy hogy lehettek ők ilyenek, hanem engedjük magunkhoz közel, és csak tegyük fel ezeket a kérdéseket. Hogy lehet, hogy Isten nagyon egyértelmű dolgokat ad az életünkben, nagyon egyértelmű dolgokra hív, jeleket ad, biztonságot ad, megmutatja, hogy ő kicsoda, és aztán el tudjuk felejteni. Ezért kell emlékeztetnie bennünket erre Isten igéjének. Megy tovább ugyanakkor ennek a képnek a kitágulása, és az új szövetségben már azt látjuk egyértelműen, hogy egyrészt arra emlékezteti hasonlóan a prófita igehirdetéshez az új szövetség több alakja Izrael népét, hogy a körülmetélkedésnek nem a külső jele számít, hanem a belső. István vértanú védőbeszédében mondja ezt az apostolok cselekedeteiben, így szólítja meg a népet, hogy ti körülmetéletlen, szívű és fülű emberek, ugyanez a kép jön elő. Meddig szegültök ellene a Szentléleknek? És tulajdonképpen ezen a ponton ez a belső megkeményedés, önhitség, az a fajta magabiztosság, amit megtalálható azokban, akik Istent hallgatják, erre mutat ez a körülmetéletlen szív és fül. És aztán az apostoli levelekben pedig az egész gyönyörűen átfordul abba. Azt mondja a Filippi levélben a Pál azoknak, akik pogány keresztények voltak. Mi vagyunk a körülmetéltek, akiket Isten lelke szerint szolgálunk. Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Miért fontos ez? Azért, mert ezen a ponton válik világossá, hogy akár egy jel, ami az Isten szövetségére és hűségére mutat, alap lehet arra, hogy valaki felsőbbrendűnek gondolja magát. És azt mondja, hogy bocs, de én vagyok a körülmetélt, te meg nem. És azt mondja Pál, fordítva, mi vagyunk Isten szerint, a lélek szerint körülmetéltek, akik a Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Megint hadd kapcsoljam ezt, és hadd adjam át nektek ezt a kérdést. Nincs-e néha úgy, hogy keresztényként bármilyen jel, bármilyen Istenhez való kapcsolódást felhasználunk arra, hogy azért egy kicsit mi jobbak vagyunk. És csak ilyen egyszerűre gondolkozunk, mi vagyunk a templomba járók. Mi vagyunk azok, akik rendszeresen adakozunk. Mi vagyunk azok, akik nagyon sokat szolgálunk. Mi vagyunk azok, akik azért imádkozunk az étkezés előtt. Nem úgy, mint azok a hitetlenek, akik csak úgy fajják az ételt. És sorolhatnánk tovább, mi vagyunk azok, akik, vigyázz, Isten népe, kedves gyülekezet, vigyázz. És még két igét az új szövetségből szeretnék felolvasni, amiben gyakorlatilag elérkezünk a lényeghez a körülmetélkedéssel kapcsolatban, amikor Pál Kolossi levélben ott is van egy Krisztus himnusz, és beszél Krisztusról, azt mondja Krisztusról, hogy benne vagytok körülmetélkedve. Nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a halandó test levetése által. A keresztségben vele együtt voltatok eltemetve, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Ez az a pont, ahol a körülmetélkedésnek a jele és az Isten munkája, ami bennünk történik, az újjászületéssel összefonódik. És az egészet arra viszi el, hogy Isten lelke az, aki újjászül bennünket, aki befogad bennünket, és akiben kiválasztottak lehetünk, és aki miatt megmentettek lehetünk. És az utolsó új szövetségi idézet, amúgy egy csomó van, Róma 2-ből, mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem nem az a körülmetélkedés, amely a testen külsőleg látszik, hanem az a zsidó, aki belsőleg az. És aki a körülmetélkedés, az a körülmetélkedés, amely a szívben, lélek szerint, és nem betű szerint van. Nem tudom, figyeljük-e, Pál zseniális, ahogy a körülmetélkedést, az újjászületést és a törvénynek a betűjét összehozza. Három metafora így egybe kapcsolódik. Gyönyörű. És mind arra mutat, hogy figyelj, egyedül Jézus Krisztus által, a benne való hitben tudsz megigazulni és Istenhez kerülni. Se a körülmetélkedés külső jele, se a törvény betű szerinti betartása, ami amúgy nem megy, egyik se garancia, hanem csak Krisztus és a lélek szerinti hozzátartozás. Jó hír tehát, senki ne érezze azt, hogy bármilyen nehézséggel kell szembenéznie emiatt, hogy akkor most számít vagy nem számít, milyen jelet használjak vagy nem. Nincs szükség külső jelekre, hiszen a lélek végzi el a mi szívünk körülmetélését, az újjászületést, az Istennek való szentelést, az Istennek való elkötelezett életet, ezért semmi más dolgunk nincsen, mint megújítani az Istennel való kapcsolatunkat. Felszabadulhatunk tehát, és amikor a szövetség jeléről gondolkozunk, eljuthatunk erre a pontra, hogy igen, végső soron a jelek segíthetnek emlékezni, nem baj, ha van az autódon egy ihtűsz, nem baj, hogyha nem tudom, van a nyakadban egy kereszt esetleg, és akkor ez emlékeztet téged, de ezek jó dolgok, de nem ez számít, hanem a lélek szerinti Istenhez tartozás. Meg hát például az úrvacsora, ugye nem tehetem meg, hogy nem beszélek arról, hogy az úrvacsora jel, ami emlékeztet és a Krisztus áldozatára mutat. De ha eddig a pontig eljutunk, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, de nagyon sokat tudunk szenvedni abban, hogy na jó, de mi az Istennel való kapcsolatnak a minőségi mutatója? Hogyan tudok az Istenhez kapcsolódni? Hogyan tud ez az életemben valósággá válni? Hogyan emlékezhetek erre? És sokan eljutnak ideig, hogy jó, értem, így igazolunk meg, éljünk külső jelekkel, de a lényeg a Krisztushoz tartozás, meg az Istenhez való tartozás, és azzal megyünk el, hogy jó, akkor mélyíteni kell az Istennel való kapcsolatomat. Mondjuk többet kell imádkozni, vagy oda kell magamat szánni, Isten jelenlétébe kell több időt tölteni. És az ember nagyon sokat szenved amiatt, hogy de az a baj, hogy nem tudok, vagy nagyon nehezen tudok az Istenhez kapcsolódni. És erről szeretnék még végül beszélni. Mert minden jel, amit a Szentírásban látunk, és a körülmetélkedés jele is, ami a szövetség jeleként az Istennel való kapcsolatra mutat, az oda vezet bennünket, hogy közösségileg, meg egyénileg kapcsolódjunk az Istenhez. De mit jelent ez? Olyan egyértelmű, olyan egyszerű. Hát, hogy higgyünk. Hát, hogy imádkozzunk. Meg is tudjuk egymást kérdezni, nem? Meg így le lehet mérni, lehet ilyen skálákat, vagy ilyen mérőrendszereket felállítani. Milyen az Istennel való kapcsolatod? Mély. Milyen az Istennel való kapcsolatod? Jó, jobb, mint tegnap. Milyen az Istennel való kapcsolatod? Közel vagyok hozzá. Na, de miből érzed? Milyen az Istennel való kapcsolatod? Hát látszik a tetteiden, majd a gyümölcseidről kiderül. Mindegy, hogy mit mondasz, majd a gyümölcseid alapján kiderül, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod. És azt gondolom, hogyha őszintén beletekintünk ebbe a kérdésbe, akkor elég nehéz helyzetbe vagyunk. Mert tisztos ti is megtapasztaltátok már, hogy sokszor akkor vagy a legmélyebb kapcsolatba Istennel, amikor semmi okod nem lenne rá. Amikor nem jó dolgok történnek veled, amikor nem teszel érte semmit. És máskor, amikor egy lelki gyakorlatot végignyomsz, vagy nem tudom mennyit olvasol Bibliát, hogy harcolsz, és kaparsz, és mindent megteszel érte, és egy centivel nem kerülsz közelebb az Istenhez. Nagy titok ez, de amit most szeretnénk nektek egy más szempontot behozni, amit ezen a héten, amikor gondolkoztam erről az igéről, nagyon előjött az, hogy alapvetően abba ütközünk bele az Istennel való kapcsolatba is, hogy az Istenhez ugyanúgy, mint az emberekhez kötődnünk kell. Az Istennel való kapcsolatnak a minőségi tartalma az a kötődés. És ha az emberekkel való kapcsolódásban és kötődésben gondjaink vannak, akkor az Istennel való kapcsolatban és kötődésben is gondjaink lesznek. Alapvetően, engedjétek meg egy ilyen kis zárójeles, ilyen exkurzus, négyféle kötődési mód van, ahogy az ember kötődik. Ezt így elég jól kikutatták a nagyokosok. Vannak a biztonságosan kötődő emberek, szerintem ilyen alig van, aki azt mondja, hogy nagyon közel tud másokhoz érzelmileg kerülni, nem okoz neki gondot másokban bízni, másokra támaszkodni, nem aggasztja az egyedüllét, elfogadják mások vagy nem számít, és ő nagyon jól megvan, kapcsolódik, és nem zavarja, hogy ki mit gondol róla. Hú, milyen jó lehet ilyen embernek lenni. A második típus, a szorongó kötődő, aki nagyon-nagyon szeretne kötődni, nem érzi jól magát szoros kapcsolat nélkül, de folyamatosan azon aggódik, hogy más értékesnek látja-e őt, hogy vajon nem fogják-e őt elutasítani, és állandóan ebben a szorongásban próbálja ezt így valahogy valahogy egyensúlyozni. De nagyon-nagyon akar kötődni, de folyamatosan szorong. A harmadik típusú kötődő, aki elutasító. Azt mondja, jól érzem magam szoros érzelmi kapcsolatok nélkül. Nagyon fontos számomra a függetlenség. Nem szívesen függök másoktól, és nem szeretem, ha mások függenek tőlem. De persze közbe szenved. És akkor a negyedik, a bizalmatlan elkerülő, aki szeretne érzelmi szoros kapcsolatokat, de nagyon-nagyon nehezen tud másokba megbízni, és másokra támaszkodni. És nagyon-nagyon aggódik attól, hogy másokat megbánt, és alapvetően mélyen bizalmatlan azzal kapcsolatban, hogy léteznek normális, tényleg kölcsönös emberi kapcsolatok. Nem részletezem ezeket, csak azért hoztam be ezt a négy dolgot, mert hogy ha nagyon őszinték vagyunk, rá kell jöjjünk, hogy alapvetően, ha Isten nem hajol le, és nem ragad meg bennünket, és nem előlegezi meg ezt a szeretetet, és nem gyógyít minket, és nem könyörül rajtunk, akkor soha nem leszünk képesek olyan kötődésre Istennel, amire vágyunk. És ez részben szomorú, másrészt meg ez az evangélium. Ne gondoljuk, hogy bármilyen jó kis jelekkel, vagy bármilyen jó munkával egy nap majd elérjük a tökéletes kötődést az Istenhez. Hanem az evangélium az, hogy ő hajol le hozzánk, és azzal a háttérrel, azzal a lelki alkattal, kötődési mintázattal, meg mindennel együtt magához ölel, és tartja az életünket, és ebben a kapcsolatban akarja, hogy létezzünk. Az úrvacsorai közösség pedig ennek a közösségi alkalma, amikor ide kijöttök, tudjátok, mit tesztek? Nem csak azt, hogy elmondjátok, hogy bűnösök vagytok, és szükségetek van Isten kegyelmére, hanem azt kéritek tőle ezzel, szavak nélkül is, hogy Uram, vonj be ebbe a kapcsolatba, amire én képtelen vagyok, azt te tedd meg. Gyógyítsd az én szívemet. Gyógyítsd a kapcsolatot. A legfelszabadítóbb dolog, mikor az ember rájön, hogy maga nem képes, de az Isten lehajol, ahogy énekeltük, mert te előbb szerettél. És ez tartja meg az életünket. Befejezésül, kedves gyülekezet, itt van tehát előttünk az úrvacsorai közösség. Gyertek ma így az úrvacsorába. Ha nem úrvacsorázhatsz, mert ugye arra hívjuk az embereket, hogy a gyülekezetünk konfirmált tagjai, stb. De hívjuk az áldáskérésbe, az áldáskörbe, mindenki bejöhet. Gyere, mindenki jöjjön, és éljen ezzel. Mert Isten számára ez ugyanúgy fontos, és ő látja a szívedet, hogy lépsz felé. És ő megújítja a veled való szövetséget. És elvégzi, hogy a szíved szerint, lényeg szerint hozzá tartozz. És még egy dolog befejezésként. Kedves gyülekezet, van még egy dolgunk itt a jelekkel. Van egy különleges jel ugyanis ebben a világban, ami Istenre mutat. Mert mi a jel? Valami, ami túlmutat önmagán. Ami nem önmagáról szól. Mindegy a forma, de a lényeg az, amire mutat. A lényeg az, hogy mennyire funkcionál Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, azt kell, hogy mondjam, hogy a világban mi vagyunk a jel. Te vagy a jel. Isten népe, a keresztény gyülekezet, a keresztény közösség a jel. Amikor teszünk, amikor szolgálunk bárhogyan, bármit, és azt Istenre mutatva tesszük az ő munkájára, az ő dicsőségére, akkor ezt azért tesszük, mert Isten arra hív bennünket, hogy szavak nélkül is jel legyünk, és ráemlékeztessünk, hogy ő nem hagyta el ezt a világot, hogy hűséges, hogy magához hív, és élő kapcsolatra hív. Isten végezze el bennünk a Szentlélek, azt, hogy a szívünk körül legyen metélve a Szentlélek által, hogy újjászületett emberek lehessünk, hogy ebben megújulhassunk, és megmaradhassunk abban a kapcsolatban, amit ő kezdeményez a mi számunkra. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hűséges Istenünk, leborulunk előtted, és hálát adunk, hogy mennyire szeretsz bennünket, hogy mennyire közel jöttél hozzánk a te fiadban, Jézus Krisztusban, és ő vele, ő általa, ő érte, szövetséget kötöttél mindannyiunkkal, egyenként és közösségileg is. Áldott légy a te hűségedért, áldott légy a te irgalmadért, a te végtelen szeretetedért, a te megbocsátó hatalmadért, a te szabadító jelenlétedért. Köszönjük, hogy hálát adva, szívünkben újongva, mehetünk szerte a világba, hogy jelek legyünk, hogy rólad zengjünk, hogy rólad beszéljünk, hogy téged hirdessünk. Kérünk, hogy könyörülj a mi városunkon, a mi országunkon, a mi teremtett világunkon, hogy hagyd tudjunk téged meglátni, téged dicsőíteni, és a te nagy nevedre dicsőséget hozni, és te érted élni és égni életünk minden napján. Könyörgünk azokért, akik bármilyen szenvedésben vannak, testi vagy lelki, hogy jelents ki magadat, a te megtartó hűségedet, a te feltámadásod erejét, azt, hogy örök életet ajándékoztál mindannyiunknak. Pecsételd el a szívünkbe, hagyj hordjuk ezt ott jelként, és valóságként, hogy nekünk megváltó és megtartó Urunk van, Jézus Krisztusban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.